Az Isten tiszteletről szeretnénk együtt gondolkodni, és ezt az együtt gondolkodást ismét úgy kérem a testvérektől, hogy próbálom, amennyire lehet összefogni, és nem partalanná tenni az előadást, abban a reményben, hogy utána tudunk beszélgetni, tudunk együtt gondolkodni. Kedves testvérek, talán nem kell magyarázkodnom, ahogy Dóra ezt fel is vezette, amiatt, hogy a Luther konferencián évről évre előkerül egy-egy istentisztelettel kapcsolatos téma, és remélem, hogy nem is érzik erőltetésnek a testvérek, a konferencia résztvevői, hiszen az a kulcsszó, ami köré kristályosodik ma is, és minden évben a témánk, egyetlen szó, ez pedig nem, hogy idegen Luthertől, hanem az egész munkásságában a legtöbbet előforduló kifejezés, ige. És a cím így hangzana, ige és szentség, és ugyan nem tudtam előre Sándornak a tegnap esti, vagy tegnap délutáni áhítatnak a témáját, de azért az és mellé itt is került egy kérdőjel, hogy miért, ezt majd a végén hadd jelezzem. Sokféle módon közelítettünk a Luther konferenciákon az elmúlt 7 év során az Isten tisztelt igéhez. Értünk a történeti megközelítés lehetőségével. Áttekintettünk Luther Isten tisztelettel kapcsolatos irataiból jó néhányat, azokból, amik kimondottan az Isten tiszteletről szólnak, akár az Isten tisztelet rendjéről szóló luteri iratot, akár a Formula Missét, akár a Deutsche Messét, akár más iratra is gondolhatunk itt még. Foglalkoztunk az imádkozó Lutherrel. Volt már kiemelt résztémánk is, ilyen volt például a zene és Luther. A zsollozsma vagy az ima óráknak az ügye. És természetesen kiemelt téma volt az úrvacsora. Hívtuk segítségül Vajta Vilmost, vagy éppen Jánosi Lajost, hogy még mélyebbre jussunk Luther istentisztelet teológiájában. És több formában is feltettük a kérdést, hogy minta-e Luther istentiszteleti modellje a mai magyar vagy európai evangélikusság számára. Mostani gondolatmenetünket Alexander Dég nemrég megjelent alapvető liturgikája ihlette. A vaskos kötet ezt a címet viseli, das äußere Wort und seine liturgische Gestalt. Azaz a külső ige és annak liturgikus alapja, formája. A szerző a liturgikus szakemberek nagy generációját váltja, gondolok itt Friedrich Kahlbra, aki nemzedékeket nevelt az evangélikus liturgia értésére és szeretetére, vagy a nemrég elhunyt Karl Heinrich Bieritzre, vagy Schmidt Lauberre, aki a bécsi teológiának a úrvacsorával különösen is, az euharisztiával különösen is sokat foglalkozó teológusa volt. Na, ezt a nagy generációt váltja Alexander Dég. Fiatalon került a szakma elismertjei közé, és vette át a Lipcsei Egyetem gyakorlati tanszéke mellett az Össznémet Luteránus Egyház, a VLKD Liturgia Tudományi Intézetének a vezetését. 20 éves egyébként most ez az intézmény, és nagyon sokat jelent azoknak az embereknek, akik az istentisztelt, az evangélikus, a luteri istentisztelt titkával foglalkoznak. Tiszteletre méltó jártassága a szakterületen, lelkes hozzáállása az istentisztelt ügyéhez alkalmassá teszi arra, hogy új megközelítésekkel, új felismerésekre vezessen el embereket, összegezve a liturgia tudományának eddigi eredményeit nem áll meg, hanem keresi, és ez a fontos számomra, és ezért szerettem meg az ő munkásságát, írásait, keresi nem csak a korszerű, de az igeszerű utat is, az Isten tisztelet valódi megújítását. Mert korszerű, rendhagyó utakat bőven keresnek, izgalmasak, érdekesek ez az utak, rálépünk, aztán eltűnnek, aztán rájövünk, hogy a régi mégis jobb volt, rájövünk arra, hogy az egyház ősi, istentiszteleti, liturgikus kincse, maradandó érték, sok minden divatos, korszerű, mulandóval szemben. Alexander Dég nem csak korszerű, de igeszerű utat keres az istentisztelet valódi megújításának. Három lépcsőben próbálok lépni, illetve három párhuzamos vonalon próbálok futni. Alexander Dég kiindulási pontját és elméletét alapul veszem, majd hozzá próbálom rendelni Luther néhány karakteres megnyilvánulását, majd megpróbálom tovább gondolni a témát a magam teológiai meglátásaival. Isten legdrágább ajándéka az életet jelentő ige, a teremtő, megtartó, célba juttató szó. Az ige, amely Jézus Krisztusban testé lett. Nem valamiféle misztikus belső kapcsolatról van szó, titokzatos módon adott egyedi kinyilatkoztatásról, Isten és ember között, amit individuális módon lehet megérteni, megközelíteni, átélni. Isten beszélő Isten, ahogy ez az Ószövetség egyik nagy élménye, nagy felismerése volt, megszólal és megszólít. Ez a szó öröktől fogva ott van, hangzik, kezdetben volt az ige, az embernek, de az embertől függetlenül, azaz nem belülről, egyszerűen valamiféle belső sejtelmes hangként, hanem konkrét helyzetben, adott időben, kívülről jövő hangként. Erre Istennek megvan a maga eszköztára. Többnyire embereket használ fel, de mind az ószövetségi, mind az újszövetségi történetek, események, leírások tanúskodnak arról, hogyha kell, akkor emberi hangon, de nem emberek szája által, hanem például közvetlenül a felhőből. Gondoljunk csak a pusztai vándorlásra, gondoljunk a sínai hegyi kinyilatkoztatásra, vagy gondoljunk éppen Jézus megkeresztelésének történetére, ahol hang hallatszott, ahogy az evangélisták feljegyezték számunkra. Ez csodálatos élmény lehet az ember, vagy éppen a közösség számára, de ennek a rendkívüli, a kuriózum jellege eltörpül az isteni megszólalás mindenkori hatása mellett. Gondolok itt a teremtő, a világot létrehozó, Isten azt mondta, hogy legyen, és lett szóra, vagy az újjáteremtő hatásra, emberi életek gyökeres megváltozására, akár valamilyen értelemben való feltámadására. A valóság egy szeletét hangsúlyozó, vagy kiemelő misztikusok, vagy az Isten világának ismeretében tetszelegni akaró rajongók arról beszélnek, hogy ennél a külső igénél fontosabb a belső hang, amely az adott egyénnek szólal meg, és fontosabb az a személyes kapcsolat, amelyen keresztül a külső igétől függetlenül beszélhet Istennel, és juthat sokkal fontosabb információig, felismeréséig. Nem csak aránytévesztésről van szó, de a kiinduló pont és a felcserélhetetlen sorrend figyelmen kívül hagyásáról, amely nem más, mint Isten egyértelmű akaratának a semmibevétele. Luther ezen a téren is hallatlanul keményen és határozottan fogalmaz, és minden nemű rajongó tanításban az ördög tudatos és konzekvens munkáját látja. Erről értekezik hosszan és alaposan az írás a mennyei próféták ellen a képekről és a szentségekről című művében, ugye 1525. januárját írjuk, amikor születik ez az írás. Magyar nyelven is megjelent abban a bizonyos Masznyik-féle kiadás sorozatában, dr. Karstadt ellen és a rajongókkal szemben megfogalmazva, ahogy az alcímben olvasunk, ebből hadd idézzek. Írja Luther, hogy immár Isten az ő szent evangéliumát kibocsátotta, kétféle módon cselekszik mi velünk. Egyrészt külsőképpen, másrészt belsőképpen. Külsőképpen az evangélium szóbeli igéje és az érzéki jelek által cselekszik velünk, amilyenek a keresztség és a szentség, tudjuk az úrvacsora. Bensőképpen a Szentlélek és a hit, valamint más adományok által cselekszik. Mindez pedig ilyen módon és rendben, hogy a külső dolgoknak elől kell járniuk, és a bensők azután, mégpedig a külsők által következnek olyan formán, hogy az ő határozata szerint egy embernek sem adhatók meg a belső dolgok, csak is a külső dolgok által. Mert ő senkinek sem akarja megadni a lelket, se a hitet a külső szó és jel nélkül, amit ahhoz szerzett, miként Lukács evangéliumának 16. fejezete mondja, hogy a gazdag és a Lázár történetén, hallgassák Mózest és a proféták. Van Mózesük, van proféták, hallgassák azokat. Ezért nevezheti Szent Pál is a keresztséget az újjászületés fürdőjének, amelyben Isten a szent lelket gazdagon kiönti Titus levélre utalít reformátorunk. És hozzáteszi, e rendre ügyelj, testvérem, ezen fordul meg minden tisztára. Alexander Dég a külső igéről beszél, és arról, hogy ez a külső ige a gyülekezet közösségében, elsősorban az Isten tiszteletben jelenik meg. Ez indokolja a kötet címében érthető állítást. A külső ige és annak liturgikus megformálódása. A külső ige, ami az Isten tiszteletben nyeri el leginkább komplex alakját. Nem csak ott, de ott kiváltképpen. Másik oldalról közelítve, a liturgia, az ige megformálódása. Évekkel ezelőtt hangzott el itt a Luther konferencián az az állításom, hogy az Isten tisztelet nem más, mint koncentrált ige. És ezt ma is vallom, és tartom. Nem egyszerűen emberi találmány, nem emberi segédeszköz valaminek a megértésére, jobb befogadhatóságára. A liturgia Isten ajándéka, mert benne tömörítve, összefüggéseiben felcsillantva, a lényeget megszólaltatva, maga az Isten szólal meg. A külső, az a külső ige, amely nélkül nincs hit, amely nélkül nem jutunk vissza az atyai házhoz, megtalálva az elveszett üdvösséget, azaz az Istennél és az Istennel való teljes életet. Fordítva is igaz. A liturgia hiánya, tudni, a közös Istenre figyelés, az ige közös átélése. A liturgia hiánya, leromlása, kiüresedése nem az emberi körítést veszi el a prédikációtól, hanem a lényeget teszi félre, vagy rövidíti meg. A teljes ige az egész Isten tiszteleten megszólal. Az isteni liturgia, aranyszájú Szent János nyomán, keleti kereszténység szóhasználatával élve, nem egyszerűen emberi találmány, nem is szükséges rossz, vagy néhány ilyen hajlamú ember kedves formája, hanem az ige megragadása, összefoglalása, összefüggéseinek megjelenítése, benne Isten jut szóhoz, az ige inkarnálódik. Az egyház műfaja. Isten népéről, Krisztus testéről van szó. Tudom, hogy az Isten tisztelt az ige műfaja, benne sok apró rész műfajjal. De vissza Alexander D. gondolataihoz. A lipcsei professzor leírja a Wittenbergben zajló folyamatokat, majd annak későbbi hatásait. A gyülekezet a prédikációban való ige történést, ige eseményt megragadta, és a korábbi negatív szentség élmények nyomán, hogy tudnék, a szentség ügye és témája eltárgyiasult, és anyagában volt fontos és érdekes, az ige szempontjából a szentség kiüresedett, jelentősége háttérbe szorult. Később ennek nyomait jelentősen felerősödve, és talán református hatásként, de majd erről délután hallunk, átszíneződve a mai napig tapasztalható. Sőt, ezt szenvedjük. Vég rámutat arra is, hogy az úrvacsora nem csak a jelentőségéből veszített is, de teret nyert Luther szándékával ellentétben az a nézet is, hogy az úrvacsora csupán valami szubjektív esemény, egy magán ügy, és összefoglalva azt állítja, hogy ez a folyamat Luther személyével és tanításával nem igazolható, mert számára a külső ige teológiájának, külső ige teológiájának és istentisztelet értelmezésének a központjában áll. Tehát minden a külső ige körül folyik. Egyedül az igében lakik az Úr a Sionon, kiállt fel Luther egyik prédikációban. Ezért gyerünk, kedves keresztények, ragadjátok meg, és hallgassátok, mert egyedül az igében lakik az Úr a Sionon. Amen. Ez azonban nem jelenti, mutat rá Ték, nem jelenti azt, hogy az istentisztelet csak szóból, és ilyen értelemben igéből áll. Ellenkezőleg az ige, a külső ige többféleképpen megjelenik, az olvasott, a hallott és a látható igében, szentségekben. És még Luthert idézem. Egyetlen egy szükséges a keresztény élethez, igazsághoz és szabadsághoz. Ez pedig Isten szent igéje. Krisztus evangéliuma, ahogy János 11.25-ben mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, nem hal meg örökké. Ugyanígy János 8.36-ban, ha a fiú megszabadít titeket, igazán szabaddá lesztek. Máté 4.4-ben is, nem csak kenyérrel és vízzel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Biztosnak és kétségtelenül bizonyítottnak tekintjük tehát, hogy a lélek mindent nélkülözhet, kivéve Isten igéjét, amelyen kívül semmi más nem segít rajta. Az ige birtokában pedig gazdag, semmi hiány nem szenved, mert az ige az élet, igazság, világosság, igazságosság, üdvösség, öröm, szabadság, bölcsesség, erény, kegyelem, dicsőség és minden jó ígérete felmérhetetlen gazdagsággal. Mivel pedig Istennek ezek az ígéretei szent, hiteles, igaz, szabad, békés és minden jósággal teljes igék, ebből következik, hogy a lélek, amely szilárd hittel ragaszkodik hozzájuk, velük annyira egyesül, sőt azokat olyan mélyen szívja magába, hogy nem csak részesedik, hanem megtelik és megittasodik azoknak minden erejével. Ha ugyanis Krisztus megérintése gyógyított, Máté 9, 20, 14, 36, akkor ez a finom lelki érintés, sőt Isten igéjének a felszívása mennyivel inkább közli a lélekkel mindazt, ami az igéjé. Ilyen módon tehát a lelket egyedül, hitáltal, cselekedetek nélkül igéjével igazítja meg, szenteli, megteszi igazzá, békélteti meg, szabadítja meg és tölti meg minden jóval. Egy másik prédikációjában így mondja, ez a legnagyobb csoda, hogy Isten ilyen mélyre alászállt és leereszkedik a betűkbe. De hiszen ezeket tintával és tollal írták, az ördögbe hát. Ezek a betűk hordozzák azt az erőt, amely az embert megváltja. Ismét csak a sorrendet és az irányt meghatározó módon. Nem a szívben keresendő az ige, hanem külső, szóbeli beszédben, a betűkből álló igét a könyvben. Mindig kutatni, hajtani és súrolni, olvasni és újraolvasni, szorgalmas figyelemmel és utána gondolással, mit gondol a Szentlélek azzal. Mert Isten nem adja neked a szent lelkét, mondja Luther, a külső ige nélkül. Ez az ige azonban mindig Krisztusról szól. Krisztusra mutat, ismerik, jó, ugye tegnap idéztük már a Kranach-féle képet a Wittenbergi városi templom oltárának egyik tábla képéről. Az egyik oldalon ott áll a gyülekezet, felfele néz a szószékkel szemben. A szószéken ott áll Luther, előtte a nyitott Biblia, mintha gesztikulálna, fel van emelve a keze, de a karja, a mutatója középre irányul, mert ott áll a kép középpontjában az ige hirdető és a gyülekezet között a kereszt, rajta a megfeszített Krisztus. Kranach illusztrálja Luther teológiáját, a reformátor gondolkodásmódját. A Szentírás Krisztusról beszél. A gyülekezet nem az ige hirdetőre, hanem a testélet igére, Krisztusra figyel az írások alapján. Melanchtont is emlegettük tegnap sokszor. Köszönjük, hogy az ő személye, ami sokszor olyan háttérbe kerül a mi gondolkodásmódunkban, reformációról való töprengésünkben, ismét előkerült. Emlékezünk Melanchtonnak az apológiában rögzített mondataira. A legnagyobb, legszentebb, legszükségesebb és legmagasabb istentisztelet, amit Isten az első parancsolatban és a többiben legnagyobbként jelölt meg, Isten igéjének a hirdetése. Ezért az ige hirdető tisztje a legmagasabb tisztség az egyházban. És ezzel már elérkeznénk ahhoz a ponthoz, hogy a klasszikus, Wilhelm Löhe által oly sokat emlegetett, két csúcspontú istentiszteletet megkérdőjelezzük. És a verbum et sacramentum egységét, vagy legalábbis arányát megváltoztassuk. Mint ahogy meg is tette a történelem, a mai magyar evangélikus gyakorlat is részben erről tanúskodik. Gyülekezeteink javarésze csupán, idézőjelbe téve, csupán igei istentiszteletet, ige liturgiát tart, és az úrvacsorás istentisztelet még mindig kivételnek számít. A havi egy úrvacsora is számomra ilyen, pedig sok helyen ez már nagy vívmánynak számít, és nem egy helyen sajnos csak függeléke a gyülekezet vasárnapi templomi találkozásának. Miről ismerje meg, és most idézet következik, miről ismerje meg a szegény, gyarló ember, hogy hol található a világban a szent keresztény nép? Pedig itt kell annak lennie, ebben az életben, ezen a földön, 1539-ben írja mindezt Luther, a Zsinatokról és Egyházról című művében. Ugye ebben az egyház hét ismertető jeléről beszél, amelyek közül elsőként az egyház nyilvános ige szolgálatát említi. Az Isten igéje a fő dolog, ez az a fő szentség, amelyről a keresztény nép szent nevet kapta. Mert Isten igéje szent, és megszentelt minden, amihez ér, sőt az ige magának, Istennek a szentsége. A szent ige az az igazi szentség, és az az igazi kenet, amely felavat az örök életre. A külső igéről mondom ezt, arról, amit emberek élő szóval hirdetnek. Ezt hagyta Krisztus hagyatékként maga után, mint nyilvánvaló jelet, hogy megismerhető legyen róla az ő egyháza és a szent keresztény nép mindenütt a világon. Ez az az első és fő szentség, ahogy Augustinus, Szent Ágoston egyházatja is mondja, Ecclesia verbo Dei generatur alitur nutritur roborátor. Az egyházat az Isten igéje szüli, tartja, táplálja, erősíti. Akkor hát mi van a verbum et sacramentum egységével és az azáltal jelzett Isten tisztelettel? Mégis az ige hirdetés primátusáról beszélünk? Mégsem két fókuszú az Isten tisztelet, a luteránus módon megélt és gyakorlott Isten tisztelet? És hogyan kell értenünk azt a helyzetet, hogy a verbális kommunikáció túlzásaitól, reggeli állítatra is hadd utaljak, a verbális kommunikáció túlzásaitól eltelt világban sokak számára oly éhség jelent meg, talán misztikusnak mondható éhség, amit egyre inkább az úrvacsora titkában, a szent étkezés szavak nélküli kommunikációjában csillapítanak. Azaz, az értelemre, vagy elsősorban értelemre ható beszéd helyett a felemelt szív értelemmel nem biztos, hogy megmagyarázható élménye válik fontossá, vonzóvá, és ezért igénylik egyre többen. Ne kelljen a fejünket törni, ne kelljen információkat feldolgozva gondolkodni, csak valamit átélni, magunkba venni, élvezni. Az asztalközösség az Istenivel és az emberivel való legközvetlenebb találkozás nem terheli meg az értelmünket, úgyse értjük, miről van szó, de érezzük, annál inkább élet meghatározó élmény. Ezzel megy szembe az ige primátusát hangsúlyozó gondolkodásmód és egyházi gyakorlat. Szó sincs róla. Hogy is olvastuk az imént Márton testvér határozott és egyértelmű szavát? Az Isten igéje a fő dolog, ez a fő szentség. Isten igéje azonban többféle módon jelenik meg. Az Isten igéje a Szentírás betűje. Az Isten igéje, a hirdetett ige, a Viva Vox Evangelii. Azaz az élő szóval elmondott, Krisztusról szóló örömhír. És a szentségek is ide tartoznak. Az úrvacsora is ige, a keresztség is az, a látható ige, ahogy a reformáció egy másik ágában ezt fogalmazták, a verbum visibile, az ízlelhető, az érezhető ige, méghozzá külső ige, verbum externum, ami kívülről jön, látható, érinthető, bőrön érezhető, megragadható, szájba vehető, és ahogy Luther többször is fogalmazza, megrágható. Itt is értelmezhető és érthető a zsidókhoz írt levél bevezetésében az a sokat idézett mondat, hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk. A sokszor és sokféleképpen nem szűkíthetjük le a verbális kommunikációra. Isten az igét sokféle módon közli velünk. A prédikáció igében, az írott igében, és ugyanúgy a szentségekben. Augustinus szerint a szerzés ige csatlakozik az anyagi jegyhez, mint egy testet öltve. Inkarnáció, testre öltve benne. Az úrvacsora ugyanúgy ige esemény, mint a prédikáció vagy a keresztség. Luther szerint Isten cselekedetei mindig igével függnek össze. Isten tisztelet elképzelhetetlen az ige kinyilatkoztatása nélkül. A verbum gratiae ugyanúgy verbum, mint a verba testamenti. És eljutunk itt a Deus predicatus és a Deus cultus fogalmaihoz. Az ige foglalja magában Krisztus jelen valóságát. A hirdetett igében Isten minden művét kinyilatkoztatja, és az igében zárja magát Krisztus a szentségekbe, a keresztségbe és az úrvacsorába. Veletek vagyok, ígéri a tanítványoknak, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ahol tehát Krisztus testének tagjai az imádságban és az áitatban együtt vannak, ott van közöttük Krisztus. Ezt a jelentlétet azonban nem tekinthetjük önmagában. Az ige és a szentség az emberekért van jelen, a valóságos jelenlét tehát személyhez kapcsolódik. Krisztus jelenlét a hit számára, nem statikus jelenlét, hanem eseményé válik az igében, a szóbeli igében és a szentségben. Dég úgy tereli mederbe az izgalmas kérdést, hogy az ige és a kultusz egymás mellettiségéről, egymás kiegészítő voltáról beszél. A kettő az Isten tisztelet egészét jelentő képzeletbeli ellipszis gyújtópontjai. Az ige az értelem, a kultusz a jelenlét pólusa. Hasonló vonalon indult el annak idején Wilhelm Stählin, aki a logoszt és a misztériont állította egymás mellé. A logosz a misztérium megjelenési formája, a misztérium pedig a logosz tartalma. A kettő együtt az a kincs, a Krisztus esemény jelen valóvá tétele, amiből az egyház valójában él. Az ige, amit hallunk, az ige, amit eszünk és iszunk, az ige, amiben megfürödve újjászületünk, mind ige, maga Krisztus. Ige kultusz, ízlelgetem a szót, amit Dég használt, ahogyan sokáig kóstolgattam Wertler Sándor meghökkentő szavainak egyikét, az ige tiszteletet. Holnap délelőtt ilyen ige tiszteleten leszünk együtt. Értik hát, hallgatói, miért jutottam el oda több évtizedes keresgélő, érteni akaró liturgikus gondolkodásomban, hogy az ige és utána szentség elé egy kérdőjelet tettem? Ige! Elsősorban és mindenek előtt, mindenek felett és mindenekben ige, ami, aki, maga Krisztus, szóban és cselekedetben, betűben, szavakban, vízben, kenyérben és borban Krisztus maga. Végezetül hadd szóljon ismét maga a mi Mártonunk, ott ismerhető meg a keresztény szent nép, ahol megvan Isten igéje. Ám bár ez nincs meg mindenütt egyformán, ahogy az apostol tanítja, korintusi levélre utal, Isten igéje az a főszentség, amelytől a keresztény nép a szent nevet kapta, mert az Isten igéje szent, megszentelt mindenkit, akit megérint. Sőt, az ige magának, Istennek a szentsége, ahogy az előbb már idéztem. Minden megszenteltetik az Isten igéje által. Maga a Szentlélek vezeti, avatja és szenteli meg az egyházat, vagyis a keresztény népet az igével. A szent igazi szentség, valódi kenet, amely az örök életre avat fel, még ha nincs is pápai koronád vagy püspöki süveged, hanem pőrén, mezítelen testtel kellene élned, mint ahogy a kisgyermekeket is pőrén, ékesség nélkül keresztelik meg. Ahol tehát az Isten igéjét hirdetik, ott ne legyen kétséged, ott kell lennie a keresztény szent népnek, ha nagyon kevesen vannak is. Köszönöm a figyelmet.